Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, igeliturgiát vezetett a Gecemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Megrendítő szentbeszédében a bíboros hangsúlyozta, ahogy a Jézus siratta Jeruzsálemet, mert az nem ismerte fel a békét, úgy sír ma is a világ felett, különösen a Szentföld miatt, amelyet ma is konfliktusok, szenvedés és a béke elszalasztott lehetőségei határoznak meg. Pizzabella bíboros emlékeztetett, Jézus egy olyan béke felé vezet minket, amely nem illúzió, hanem a kereszt gyümölcse. A béke, amit Jézus kínál, egy olyan Istentől származik, aki teljesen önmagát adja, és nincs szüksége erőszakra vagy fegyverekre. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte hétfőn a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A távirati irodához eljuttatott közleményben felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. Hozzátették, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet közel 500 munkatársal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Itt a Tisza párt újabb buktája. Kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kiskunhalason. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek, meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést, és el akarják törölni a benzinvédett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek megnézni a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra. 1000 forint fölé fog menni mind a benzin, mind a dízelár, mondta. Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere, közölte az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján Budapesten. Tuzson Bence azt mondta, óriási hálózat jött létre, amely 20 áldozatsegítő központtal és további 7 áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi. A hálózat elérése igen nagy. Ez a számokban is megmutatkozik, míg az elmúlt években 30-35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezeren kértek segítséget, közölte. A miniszter szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Délen délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható további eső. Csupán a nyugati-délnyugati tájak maradhatnak csapadékmentesek. Az északi középhegység, valamint az Észak-Alföld területén jelentős mennyiség hullhat. Előbbi magasabb térszínein havas eső nem kizárt. Az éjszaka első felében veszít erejéből a légmozgás, majd hajnaltájt ismét erősödni kezd az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Buda Péter atya, a rádió elnöke várja hallgatóink telefon hívásait. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című összeállításunk, melyben ma Jules Verne a Dunai hajós című regényének 7. részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél az isteni igazságról. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában a rádiónk kisújszállási vételkörzetében a Nagy Hét misztériuma ihlette versek hangzanak el dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásában. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben virágvasárnaptól húsvétig a Nagy Hét eseményeiről hallják Magsó Péter tanaleleszi plébániai kormányzót. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Nagy Csütörtök jelentőségéről beszélget Vámosné Jacsúrita hitoktató tanítványaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a nagy hétfő este. Azon az estén, amikor már az egyház fokozottabban is készül a húsvéti misztériumoknak az ünneplésére, hiszen a tegnapi nappal, a virágvasárnappal elkezdődött a nagy hét, amikor a figyelmünket Krisztus szenvedésére, sírban nyugvására, és majd vasárnap az ő föltámadására irányítjuk. Ez egy interaktív műsor, bátran hívjanak bennünket az 36-os körzetszám 510-es 610-es telefonszámán. Az előző hetekben Ferenc pápának a hitvilágossága kezdetű enciklikájával foglalkoztunk, annak bizonyos részleteit elemezgettük, néztük meg, kicsit megpróbálva ezt a saját életünkre is aktualizálni, és hát van benne egy olyan rész, amely a hit és a szenvedés kapcsolatával foglalkozik, és úgy gondoltam, hogy a most így a nagy hét kezdetén ez nagyon jó alkalom arra, hogy ezzel is megismerkedjünk, hiszen mindannyian részesei vagyunk valamilyen módon a szenvedésnek, a szenvedés senki sem kerülheti el, és hát meg kell nézni azt, hogy a hit és a szenvedés között milyen kapcsolatot lát a Szent Atya, illetve hogy milyen tanácsokat ad ezzel kapcsolatban, akár úgy is, hogy hogyan éljük meg, és hogy a mindennapjainkban hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Tehát Ennek a fejezetnek a címe az, hogy vígasztalás a szenvedésben. Ez a hitre vonatkozik, hogy a szenvedésben az ember valóban vígasztalásra szorul. El is várjuk nagyon sokszor, hogy sajnáljanak bennünket, hogy együtt érezzenek velünk. Sokszor már ez is megnyugvást ad, még akkor is, hogyha konkrétan nem tudnak segíteni. Tehát nem oldódik meg a probléma, továbbra is megmarad a szenvedés. Telefonáló van már is a vonalban. Halló? Egy pillanat. Halló? Halló?
Halló?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sárkány Ferenc vagyok. Egy otthonból beszélek Elekről. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye már a Jézusnak a feltámadását, vagy a kereszt halálát ünnepeljük innen húsvét vasárnap. Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor az emberek miért nem az ünnepre koncentrálnak, miért a falatozásra, a doldézolásra, nem meg az, hogy részegre igyák magukat a loszolkodás árába. És ennek fejében még pénzt is kapnak. Mert nem kéne az arra fordítani az időt, hogy templomba kéne menni. Elég az, ha ott van a hétvég, amikor ott van a loszolkodó idő.
Igen, Ferencnek teljesen igaza van, tehát mindaz, amit elmondott, azzal én maximálisan egyetértek, és hát azt hiszem, hogy itt a rádió hallgatósága nagyobb részt valóban azért Jézusra koncentrál ezekben az időkben, tehát valóban az Úr szenvedésére és föltámadására, de hát az emberek egy más része, talán pont azért, mert nem hívők, tehát számukra nem jelent semmit, sem Jézus, sem az egyház, sem az egyháznak az ünnepei, ezért van az, hogy nem tudják igazából fölfogni, hogy mi is történik itt. Ők számukra az a fontos, hogy itt most 4 napon keresztül nem kell dolgozni, tehát nagypéntek is most már munkaszünetes nap, húsvét hétfő is, szombat vasárnap eleve az, tehát 4 napon keresztül szabadság van, és akkor utaznak, jól érzik magukat, és hát bizony előfordul az is, amit az előbb említett, hogy ilyenkor mulatnak, részegeskednek. Mondjuk a mulatsággal valójában nincs baj húsvétkor, mert hát az a legnagyobb ünnepünk, és az valóban az örvendezésnek a napja, csak hát nyilvánvaló, hogy vannak korlátok azért, hogy azt mértékkel, emberhez méltóan, méltósággal ünnepelje meg az ember. Ugye ebben nem tudunk mit csinálni, tehát itt törvénykezéssel ezt nem tudjuk megakadályozni, hogy ilyenek legyenek. Nekünk jó példával kell előjárni, tehát itt az a fontos, hogy az ember a maga részéről amennyit tehet a családja körében elmélyítse ennek az ünnepnek a lényegét, és akkor talán rá tudja őket venni, hogy ők is méltóképpen ünnepeljenek. De mindenképpen a Szent István Rádió is arra törekszik, hogy ezekben a napokban az embereknek, a hallgatóknak a figyelmét erre hívják föl, tehát én magam is most erre próbálom a híveket irányítani, hogy a szenvedés, amit Krisztus értünk elszenvedett, meg a mi szenvedéseink is, ezek nem elválasztanak bennünket Istentől, hanem a hit által épp az, hogy közelebb visznek.
Én tudom, csak én erre voltam kíváncsi, hogy nem szégyen a ilyenkor az emberek részéről, ilyenkor inkább a templomba menjenek, és Jézusnak fordítsák az arcukat, vagy imádkozzanak, hogy Jézus.
Igen, mi pontosan erre biztatjuk az embereket, itt a Szent István Rádión keresztül is, meg hát más katolikus orgánumok is mind-mind erre törekszenek, de nem csak az, hanem a templomainkban is a prédikációk az atyák részéről, persze, hogy erre terelik a híveket, de itt pont azokról van szó, akiket ön említ, akik nem hallják meg ezt a szót, mert vagy nem járnak templomba, vagy egyszerűen a hit számukra nem jelent semmit.
Mondom, erre voltam kíváncsi, hogy ilyenkor ez nem, vagy mit érezhetnek, vagy mit éreznek az emberek ilyenkor, hogy, mert ugye már más azt tudja, hogy ilyenkor nem a hús, tehát ilyenkor nem a dolgizolásra kell gondolni, mert arra ott van a hét, tetszik tudni. Amúgy meg voltam tegezett. Szóval te tudod? Ott van arra a hétfő. Szóval ahhoz ilyenkor nincs az emberekben szerinted szégyen érzed.
Hát csak konstatálni tudom, hogy sajnos az emberek egy jó részében nincs emiatt szégyen érzet, és hát tudomásul kell venni. Gondoljunk arra, hogy miközben Jézus szenvedett a kereszten, Jeruzsálemnek a nagy része ünnepelt. Az a része, aki kiment a városon kívülre, hogy lássa keresztre feszítést Jézusnak és a két latornak, azok pedig gúnyolódtak és csúfolódtak Jézussal. Csak egy nagyon kis rész volt az, akik Jézussal együtt éreztek és vállalták vele a szenvedést, a szűzanya, Szent János, Mária Magdolna, azon a Zabedeus fiúknak az anyja, tehát néhány asszony ott volt, és ők voltak, akik együtt éreztek vele, aztán utána ugye jött Arimatéi József, Nikodémus, de az emberek többsége ott az első húsvétkor is, meg az első nagypénteken bizony nem meg, most azt mondanánk, hogy nem megfelelő módon viselkedett. A világ, hogy mondjam, időbe haladunk előre, de olyan sokat azért nem változott. Úgyhogy most is egy csomó ember számára a húsvét csak ennyi. És ezen próbálunk változtatni.
Máskor is beszélünk. Csak én erre voltam kíváncsi.
Jó, köszönjük szépen, hallgasson bennünket továbbra is, vagy hallgass bennünket továbbra is. Köszönjük szépen az észrevételt. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Igen, és akkor most visszatérjünk Ferencnek a hívása után a másik Ferenchez, Ferenc pápához, aki a Vigasztalás a szenvedésben címmel szentel egy fejezetet ebben az enciklikájában, körlevelében, ugye, ami a hitről szól, a hit és a szenvedés kapcsolatának, és itt rögtön Szent Pál apostollal kezdi a példát, így ír: amikor Szent Pál a korintusi híveknek szorongatásairól és szenvedéseiről ír, a hitét összekapcsolja az evangélium hirdetésével. Azt mondja ugyanis, hogy beteljesedik benne a Szentírás szava, hittem, ezért beszéltem. Az apostol a 116. Zsoltárt idézi, amelyben a zsoltáros így kiált: akkor is hittem, amikor azt mondtam, nagyon szerencsétlen vagyok. És itt ez a Zsoltárból vett idézet volt. Tehát Szent Pál apostol a szenvedést, a hitet és az evangélium hirdetését nem olyan dolognak látja, amelyek elválaszthatók egymástól. Tehát épp az, hogy ezek összekapcsolódnak. Tehát a hit, a szenvedés és az ige hirdetés, hittem, azért beszéltem, ez az ő életében egyetlen egy egységet alkot. Aztán utána ő fel is sorolja, hogy milyen szenvedések érték őt, sőt, van olyan, amikor konkrétan sorolja, hogy hányszor botozták meg, hányszor szenvedett hajótörést, hányszor kövezték meg, hányszor üldözték, kinevették, és így tovább. Tehát Szent Pál apostol megtapasztalta mind a testi, mind a lelki szenvedéseket az evangélium hirdetése közben, ugye, amely számára a hitéből fakadt. Tehát a hitének a megnyilvánulása volt az evangelizáció, a beszéd Jézus Krisztusról, az ő örömhíréről, és úgy tűnik, hogy teljesen magától értetődőnek veszi azt, hogy ehhez azonban szenvedés is társul. Tehát, hogy az evangéliumnak, az örömhírnek a hirdetése, az nem valami olyan dolog, amely az embert magát is mindig úgy tölti el örömmel, hogy csupa boldogság az élete, hogy aki az evangéliumot hirdeti, azzal csupa jó dolgok történnek. Nem, a saját élete példáján tapasztalja, hogy aki ezt teszi, tehát aki a hitéből fakadóan kinyitja a száját és hirdeti másoknak is Jézust, az mindenképpen részesül a szenvedésben is. És akkor itt a zsoltáros, akire hivatkozik, pontosan arra ad példát, hogy amikor nagyon szerencsétlen, tehát kimondja magáról, hogy nagyon szerencsétlen vagyok, akkor sem inog meg a hitében. Tehát a hit és a szenvedés az nem mond ellent egymásnak. Tehát a szenvedésben nem szükségszerű, hogy elveszítse az ember a hitét, sőt, hogyha a szenvedésben megőrzi a hitét, ez a, mondhatjuk így, hogy a legnagyobb teljesítmény. És ez egyben tanúságtétel is. Tehát amikor az ember hittel éli meg a szenvedését, ez már önmagában is egy tanúságtétel, és önmagában is egy evangelizáció. Hiszen az emberek egy jó részének a fejében ez nehezen egyeztethető össze. Tehát úgy gondolják, hogy ha én hiszek az Istenben, ezzel mintegy leteszek valamit az asztalra, mintegy kegyességet gyakorlok az Istennel, hogy én hajlandó vagyok benne hinni, és elfogadom őt, akkor viszont az Isten, aki mindenható, tegye meg mindazt, amire nekem szükségem van, meg ami nekem jó. Na de Szent Pál pont arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem így működik. Tehát a hit és a földi boldogság, ez nem szükségszerűen kapcsolódik össze egymással, hanem a hit az akkor éri el a maga teljességét, amikor a szenvedés közepette is meg tud maradni az ember a hitében. Így folytatódik a körlevél. A hitről való beszéddel gyakran együtt jár a fájdalmas próbákról szóló beszéd. De Szent Pál éppen ezekben látja az evangélium meggyőzőbb hirdetését, mert a gyengeségben és a szenvedésben mutatkozik meg, és fedezhető fel Isten ereje, amely legyőzi gyöngeségünket és szenvedésünket. Maga az apostol halálos veszélyben van, amely a keresztények számára életté válik. És akkor itt megint a második korintusi levélre történik utalás, méghozzá a negyedik fejezetre, ahol ilyeneket olvasunk, hogy ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Minden felül szorongatnak minket, de össze nem zúznak. Bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de ti bennetek az élet. Tehát Szent Pál apostol, amikor ezekről ír, hogy milyen szenvedések érik, és itt most csak képletesen sorolja őket, tehát nem a konkrét fizikai bántalmazásokat, de hát ezeket, hogy földre terítenek, és így tovább, tehát olyanok, amelyek mutatják, hogy az apostol nagyon komoly fizikai szenvedéseket is áll ki, és mondja, hogy hát tulajdonképpen ő halálra van adva Jézusért, de saját magát adja oda a halálra Jézusért, és nem fél ezektől a megpróbáltatásoktól, mert hogy az utolsó mondat, bennünk tehát a halál működik, tehát életünket áldozzuk Krisztusért, de bennetek az élet. Vagyis, hogy a mi szenvedésünkből, a szenvedésben megvalósított evangelizációból származik a hívek számára az élet. Tehát pontosan ezzel tudja őket elvezetni az evangéliumnak a hitelességére, és ezzel tud hitet is ébreszteni másokban. Tehát nem csak amikor az evangéliumnak a szép dolgairól beszél, hanem amikor az élete példájával mutatja meg azt, hogy az evangéliumért akár még ezeket a szenvedéseket is érdemes elviselni, mert hogy Krisztusnak a szenvedését hordozzuk magunkba, azért, hogy majd utána Krisztus élete is megnyilvánuljon a mi életünkön. És éppen ezért az egyház sosem félt a szenvedéstől. Tehát az elmúlt 2000 évben az egyház, illetve hát most ne általánosságban az egyházról beszéljünk, hanem az egyház tagjai, a pápától kezdve, egészen a legegyszerűbb hívekig, mennyi szenvedést kellett, hogy kiálljanak a hitük miatt. És ez az egyházat nem roppantja meg. Sőt, van, aki pontosan az egyház szenvedéséből merít ténylegesen életet. Ugye Tertullianus, a harmadik század elejének a nagy teológusa, írja le ezt az Apologetikus című művében, hogy a keresztények vére magvetés. Vagyis azt, hogy ha keresztények szenvednek, ha vérüket hullatják, akkor az nem hiába való áldozat, hanem egy olyan magvetés, amiből új élet fakad, és ezt ő saját magáról tudja mondani, hiszen a megtéréséről, amennyit tudunk, az, hogy ő Rómában tartózkodott, ott tanult, jogi tanulmányokat folytatott, amikor találkozott keresztényekkel, akiket bíróság elé hurcoltak, akiket elítéltek, és akiket megöltek. És ő ezt látta, és nem, hogy a bíróságnak adott volna igazat, hogy milyen jó, hogy a keresztényeket megölték, hanem pontosan a keresztényeknek a hősiességéből maga is elnyerte a hit ajándékát. Tehát amikor ő erről beszél, hogy a keresztények vére magvetés, akkor ő tulajdonképpen a saját élettapasztalatát osztja meg az olvasóival. Úgyhogy amiről itt Szent Pál is ír, vagy amit éppen Tertullianusnál láttunk, ez pontosan arra utal, hogy a keresztényeknek a szenvedése a hitnek olyan tanúságtétele, amely mások számára is megszerzi az életet. Ugye nem a földi életről van szó, hanem megszerzi számukra a hitet és a hitből fakadó életet Jézus Krisztusban. És akkor most egy pici szünetet tartsunk, hallgassunk zenét. Kedves rádió hallgatók, folytassuk tehát Ferenc pápának a gondolataival. A próbatétel órájában a hit világosít meg minket, és épp a szenvedésben és a gyöngeségben válik világossá, hogy nem önmagunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust. És ugye itt megint Szent Pál apostolra utal a második korintusi levélben, ahol Szent Pál apostol így ír: mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Tehát a szenvedésben mutatkozik meg az, hogy valóban nem magunkról szól az ige hirdetés. Mert hogyha ha magunkról szólna, akkor nyilván a legjobb oldalunkat igyekeznénk mutatni az embereknek, hogy kedvet csináljunk a kereszténységhez. Azonban hát mi magunk is próbatételeknek vagyunk kitéve. Tehát a kereszténység nem mentes a mindennapi életnek a problémáitól. Mindenkinek meg kell küzdenie a maga harcát, ezt nem kell részleteznem, mert hogyha itt most a kedves hallgatók önmagukra gondolnak, akkor látják, hogy minden napnak megvannak a feladatai, a küzdelmei, a bajai, a nyűgjei, és hát akár a fizikai szenvedései, a lelki szenvedései, amelyekkel sokszor mi magunk is nehezen boldogulunk, és közben, miközben mi magunk is szenvedünk, nekünk akkor is tanúságot kell tennünk Jézus Krisztusról, nem magunkról. Nem azt állítjuk az embereknek a figyelmének a középpontjába, hogy nézzétek meg, hogy mi milyen szenvedő aszkéták vagyunk, és hogy jó, ez a kereszténység lényege. Nem, hanem pontosan az, hogy a szenvedés közepette is tudunk az örömhírről tanúságot tenni. Tehát, hogy a szenvedést úgy fogadjuk az életünkben, hogy ez ne nyomja el bennünk a krisztusi örömöt. Na ez az, amit azért nagyon nehéz megvalósítani. Mert hogy az emberek, ha ránk néznek, és főleg, hogyha egy szenvedő keresztényt látnak, akkor mi jut eszükbe? Hát érdemes kereszténynek lenni, hát ugyanúgy szenved ez is, mint bárki más. Hogy túllássanak az emberek a mi szenvedésünkön, hogy észrevegyék benne, hogy a mi szenvedésünk, ahogyan a szenvedéshez viszonyulunk, a szenvedés az ugyanaz, de ahogyan a szenvedéshez viszonyulunk, az más, mint egy hitetlené, egy pogány emberé, aki igazából nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ugye, mi magunk sem mondjuk azt, hogy a szenvedés jó. Szó sincs róla, a szenvedés az rossz. Hanem mégis azt tudjuk mondani, hogy a szenvedés mögött azonban ott van valamiképpen az Istennek a szeretete, és hogy emögött, a szenvedés mögött ott van a föltámadásnak az öröme. Tehát, hogy az emberek túllássanak a nagy pénteken, ne csak a keresztet lássák, a vért, a gyötrelmet, hanem hogy mindezek mögött ott van a föltámadásnak az öröme, amit mi ugye hittel beépítünk az életünkbe. Tehát, hogy és ez az, amit hirdetünk. Tehát az emberek látják a mi szenvedésünket, és mi ugyanakkor Krisztus föltámadásáról és Krisztus feltámadásának az örömhíréről teszünk tanúságot a világban. El kell fogadnunk a szenvedéseket, tehát nem akkor vagyunk hiteles tanúi Krisztusnak, hogyha azt mutatjuk az embereknek, hogy ó, hát a mi életünkben minden rendben van, nálunk minden jó, én köszönöm szépen, én teljesen jól vagyok. Ez hazugság, ez álca és félrevezetés. Tehát nem szabad az embereket hamis hitre vagy reményre vezetni. Igenis föl kell mutatni a realitást, hogy a keresztény ember élete is ugyanúgy megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel teli, mint minden más embernek az élete, csak mi a szenvedésen túl ott látjuk a föltámadásnak az örömhírét. Az enciklika így folytatódik, hogy a zsidóknak írt levél 11. fejezete a végén azokra hivatkozik, akik szenvedtek a hitért, akik között különleges helyet foglal el Mózes, aki magára vállalta Krisztus gyalázatát. És akkor most hadd idézzem a zsidókhoz írt levélnek ezt a részletét is. A 11. fejezetről van szó, ahol ezt írja a szerző: mások gúnyt és megostorozást, sőt bilincseket és börtönt tűrtek el. Megkövezték, ketté fűrészelték, agyonkínozták, kardérra hányták őket, jubőrbe és kecskebőrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette. Illetve hát Mózessel kapcsolatban pedig ezt írja, hogy inkább vállalta, hogy az Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bűn múló előnyét élvezze. A messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél. Tehát ez az idézet, amit itt a zsidókhoz írt levélből vettünk, ez az Ószövetségre vonatkozik, tehát az ószövetségi igazakra, akik azonban a hitükért egy olyan világban, ami eléggé ellentétes, sőt ellenséges volt a zsidóknak a hitével, a monoteizmusával, annyi mindent kellett elszenvedni. Nem akarom még egyszer felsorolni, hogy milyen válogatott szörnyűségeket sorolt föl a szerző a ketté fűrészeléstől kezdve akármeddig, hogy micsoda borzalmak, és ők mégis a hitükért vállalták ezt, mert hogy a hit és a hitben való megmaradás az sokkal fontosabb volt számukra, mint ennek a világnak a jutalma. Ugye Mózesről is ezt olvassuk, hogy inkább vállalta azt, hogy a viszontagságukat vállalja a választott néppel együtt, mint hogy megmaradjon az egyiptomiaknak a kincsei és jóléte közepette. Így folytatja a Szentatya: a keresztény ember tudja, hogy a szenvedést nem lehet kiiktatni, de értelmet nyerhet, a szeretet tettévé válhat. Ráhagyatkozás Isten kezére, aki nem hagy el minket, ezért a szenvedés időszaka a hitben és a szeretetben való növekedés ideje lehet. Az utolsó szó nagyon lényeges: lehet. Nem szükségszerűen, azért meg kell küzdeni. Tehát az, hogy a szenvedés időszaka az valóban a hitben és a szeretetben való növekedésnek az ideje legyen, ahhoz az embernek azért komoly erőfeszítéseket kell tenni. Hiszen ahogyan tudunk példákat fölhozni arra, hogy nagy hitvallók, vértanúk hogyan tudnak a szenvedések, a megpróbáltatások közepette is kitartani a hitben, sőt, növekedni, és közben még az ellenségeiket sem gyűlölik, hanem irántuk is szeretetet tanúsítanak. Ugye ezek a pozitív példák. Na de hát azért azt is tudjuk, hogy vannak sajnos negatív példák is, hogy a szenvedés nem a hitben és a szeretetben való növekedést hozza az emberben, hanem esetleg pontosan az elpártolást. Tehát, hogy a szenvedés hatására az ember akár hitehagyottá vált. Még mikor gyerek voltam, akkor találkoztam jó néhány olyan falubéli bácsival, akik megjárták a második világháborút, kint voltak a Donkanyarnál, és hazakerültek, és érdekes volt, hogy egészen más irányt vett az életük. Tehát, hogy voltak közöttük olyanok, akik hitükben megerősödve tértek vissza ebből a szörnyű helyzetből, és volt olyan, aki meg ateistává vált. Tehát, hogy a hit próbája, mondhatjuk, hogy a szenvedés. Tehát, hogy a szenvedésnél ott tényleg elválik az, hogy ki mennyire hívő, illetve hogy ki tudja a szenvedést olyan hívő lélekkel fogadni, hogy az nem a hitehagyással, hanem még a hitben való növekedéssel jár. Tehát volt olyan, aki annyira megerősödött a hitében, mondjuk az egy más illető, szintén megjárta még a gulágot is, hogy pap lett belőle. Tehát nem, hogy elveszítette volna a hitét, hanem megerősödött annyira, hogy fölismerte magában az isteni hívást. Tehát a szenvedés az igenis valóban lehet a hit és a szeretetnek a növekedése, ahogyan itt a Szent Atya írja, de hát kockázatokkal jár. Tehát a szenvedést éppen ezért nem kell kimondottan keresni. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy na majd akkor én most még plusz fájdalmakat vagy szenvedéseket vállalok magamra, és akkor azáltal majd növekszik a hitem. Nem szükségszerűen. Lehet, mondja a Szent Atya. Ennek az ideje lehet, de nem biztos. Ugye attól is függ, hogy hogyan áll neki az ember. Ismerünk történetet arról, még az első századokból, hogy amikor Marcus Aurelius császár idejében Lyonban óriási keresztény üldözést rendeztek, úgyhogy majdnem az egész közösséget megölték, alig néhányan maradtak életbe, viszont akik életben maradtak, azok leírták a többieknek a szenvedés történetét, a hősiességüket. Úgyhogy ezek a lyoni vértanúk nagy része szent. De leírnak egy olyan esetet is, amikor valaki azt gondolta, hogy milyen csodálatosak ezek a vértanúk. És ő maga is úgy gondolt, hogy a legjobb lesz, hogyha ő is vértanú lesz, és akkor mennyire fogják majd őt csodálni a többiek. Úgyhogy önként jelentkezett, hogy itt vagyok én is, keresztény vagyok. És a végén, amikor aztán őt is kínpadra vonták, akkor hittagadóvá vált. Miért? Mert hogy a szenvedés nem szeretettel elfogadta, hanem ő a gőgjében akart naggyá lenni. És ez nem működik. Tehát a szenvedés elviselése az bizony nagyfokú alázatot kíván. Gőgösen nem lehet, nem bír benne kitartani. Az Úr is a kereszten, meg az egész kereszthordozásban, a perben, mindenben kitartott a mennyei atya iránti szeretetben és hűségben, mert hogy alázatos volt és engedelmes. Nem azért tette, hogy na ide nézzetek, így kell szenvedni, majd én megmutatom. Szó sincs róla, hanem tényleg a legnagyobb alázattal fogadta el a szenvedést. Nem kereste ő sem, hanem elfogadta a szenvedést. Ugyanez a mi mentalitásunk is kell, hogy legyen, tehát a szenvedésnek az ilyen kezelése. Szenvedés, ahogyan hallottuk a Szent Atya szavait, hogy nem lehet kiiktatni az életből. Az ott van, csak a viszonyunk hozzá az nem mindegy, és hogyha alázattal fogadjuk el, amiben Jézus példát adott nekünk, meg a vértanúk, akkor lehet ez valóban a szeretetnek és a hitnek a megerősödése, ami nem csak az embernek saját magának az üdvösségét szolgálja, hanem ez a növekedés másokban is hitet tud ébreszteni, és akár másokat is el tud vezetni az üdvösségre, tehát ő számukra is hasznossá válik az ilyen alázattal megélt szenvedés. És akkor most újra hallgassunk egy kis zenét. Kedves hallgatók, az előbbi részre gondolva néhányan most lehet, hogy arra következtetésre jutottak, hogy hát akkor semmiféle önkéntes szenvedés nem is kell vállalni, mert jön az magától. Meg hogyha az ember önmagától keres valami szenvedést, akkor az lehet, hogy veszélyes. Na most itt azért meg kell állni egy pillanatra, mert hogy itt vagyunk a nagybőjtnek a dandárjában, a vége felé, és ugye nem szabad elfeledkezni róla, hogy a nagypéntek az például szigorú bőti nap, tehát amikor itt szenvedésről, önmegtagadásról van szó, azért az egyház igenis tanácsol nekünk ilyeneket, hogy jó dolog ez, csak ugye a szemléletmód nem mindegy, tehát nem önmagáért, és főleg nem gőggel vagy hiúsággal telve kell ezeket vállalni, hogy nézzétek meg, hogy én hogy tudok szenvedni, mert akkor tényleg biztos, hogy bukás a vége, hanem ahogyan Jézus mondta, hogy ha bőtölsz, akkor mosakodjál meg, tedd rendbe magad, hogy ne látszódjon rajtad, hogy bőtölsz. Tehát, hogyha mint egy rejtve vállal az ember önmegtagadásokat, nem a többieknek a csodálatáért azért, hogy lássák rajtam, hogy én milyen ügyes keresztény vagyok, vagy mennyire aszkéta, hanem önmagáért, a szenvedés fölajánlásáért valamilyen jó célra, akkor igenis van értelme az ilyen szenvedésnek is, amit nem pusztán elfogad az ember, hanem ő maga keresi, tehát ő maga önként vállal föl bizonyos szenvedéseket, tehát ennek is van értelme. Jézus maga is bőtölt a küldetésének az elején, és ezért van, hogy az egyház itt a nagybőjt végén, pont akkor, amikor Krisztus szenvedését ünnepeljük, akkor maga is bőjtre hívja föl a híveket, hogy csatlakozzanak ehhez a lemondás, vagy ehhez a szenvedéshez önkéntes lemondásokkal. Tehát van ennek értelme. Sőt, ugye pontosan ezáltal tudunk közelebb kerülni valamelyest fizikai módon is, hogy együtt szenvedjünk Krisztussal, átérezzük az ő szenvedését, az ő kiszolgáltatottságát, az ő tehetetlenségét, ami az alázatából fakad, hiszen Krisztus a kereszten is a világ ura volt, tehát csinálhatott volna ott azért egy-két attrakciót, amivel elbűvöli az arra járókat, de nem, hanem ő pontosan fölvállalta a szenvedésnek az alázatosságát, a kiszolgáltatottságot, amit a kereszt jelentett. És pontosan ebben mutatja meg az atyával való egységét, és ezzel is folytatódik egyébként a körlevél, hogy Krisztusnak az atyával való egységét, még a legnagyobb kínok közepett a kereszten is, szemlélve tanulunk részesedni Jézus látásmódjában. Tehát, hogy hogyan látta Jézus a szenvedésnek az értelmét és az atyához való kapcsolatát. Ugye, ami számunkra az atyához való kapcsolat, az a hit. Tehát ez azt jelenti, hogy a szenvedéseinken keresztül meglátni az atyával való egységünket. Talán mondhatjuk azt is, hogy a szenvedések próbára teszik sokszor a hitünket. Tehát kérdések merülnek föl bennünk, hogy na most akkor hol van itt az Isten, hol van a mennyei atyának a szeretete, és pontosan Jézusnak a látás módját, hogyha elsajátítjuk a szenvedésben, aki a kereszten a legnagyobb kínok közepette is egységben tudott lenni az atyával, na akkor tudunk mi is előrelépni a hitben és a szeretetben, ahogyan az előbb olvastuk, hogy ez a növekedés ideje is lehet. És így folytatódik, még a halál is megvilágosítást nyer, és úgy látható, mint a hit utolsó hívása, az utolsó, jöjj ki a földedről, az utolsó jöjj felszólítás az atyától, akire bizalommal hagyatkozunk, mert az utolsó lépésnél is megerősít minket. Érdemes visszautalni arra, hogy amikor a hitről volt szó, hát pár adással korábban a hitnek a gyökeréről, az eredetéről, akkor ugye Ábrahám volt a példa, akinek a hite pont abban nyilvánult meg, hogy amikor az Isten azt mondja neki, hogy jöjj ki őseid földjéről, indulj el a bizonytalanba, akkor Ábrahám engedelmeskedett. És itt most újra visszaköszön, hogy még a halált is másképpen látja az ember a hiten keresztül, meg látva Jézusnak a szenvedését és az ő kereszthalálát, hogy ez a jöjj ki a földedről, ez az utolsó jöjj, amivel az Atya hív bennünket. Ugye sokszor hallhatjuk életünkben, amikor az Isten hív bennünket valamire. És akkor ez akár lemondással is jár. Hagyd el ezt, hagyd el azt, csináld ezt, csináld azt. Ezek a belső meghívások vannak, és azt mondja itt a Szent Atya, hogy az utolsó jöjj, és az, hogy hagyd el a földedet, jöjj ki a te földedről, ez a halál. Amikor az Isten kimondja azt, hogy hagyd el ezt a világot, ez a te földed, ez a te életed, itt a földi életed, és ez az utolsó jöjj, amelyre ráhagyatkozhatunk, amellyel az Isten bevezet bennünket az ő új országába. És itt most visszakanyarodhatunk Szent Pál apostolnak a második korintusi leveléhez, mert hogy azzal kezdtük, és ugye ott föl volt sorolva az apostolnak a megpróbáltatásai, meg a híveknek a megpróbáltatásai, és ezek mind olyanok, amelyek ugye a hitet erősítik, sőt mások számára is tudják közvetíteni a hitet, és utána a korintusi levél, ez a második korintusi levél folytatódik egy olyan résszel, amit talán a kedves hallgatók többször is hallhattak, elsősorban gyászmisék alkalmával. Amikor arról van szó, hogy ne a földiekre, hanem az égiekre fordítsuk a figyelmünket, mert a földi az mulandó, az égi az pedig a lelki, a belső az pedig örök, mert ha föld is átrunk, itt a földön összeomlik, Istentől kapunk új lakóhelyet, örök otthont a mennyben. Tehát, hogy a szenvedés végül is átvezet bennünket a halálon keresztül az örök életre, és arról maga az Isten gondoskodik, már építette, megépítette nekünk. Ezt ugye Jézus maga is beszél róla, hogy atyám házában sok hely van, és nagyon sokszor azonban ugye pontosan a szenvedés és a szenvedésnek a végső stádiuma, a halál az, amin keresztül vezet bennünket az Isten, amikor kiszólít bennünket ebből a világból, jöjj ki a földedről, és ezt Jézus Krisztus maga is elénk élte. Ez az, amire nagypénteken emlékezünk, és ez az, amit a nagybőtnek a végét áthatja, amire figyelünk, hagyjuk azt, hogy hasson ránk, hogy utána aztán a föltámadás örömhíre annál inkább eltöltsön bennünket is örömmel húsvétkor. És ezzel a gondolattal kívánok minden kedves rádióhallgatónak is áldott szép kegyelemteli napokat, átérezve Krisztus szenvedését, és együtt örülve az ő föltámadásának. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.